Eleve már maga az a felkészülés szerintem nagyon nehéz, hogy te mondjuk egy tévébe be tudjál úgy menni, hogy egy liga szakértőjeként ezt tök jól és hitelesen, és közérthetően és szórakoztatóan. Tud, az nekem ilyen szempontból egyébként mindegy, hogy most olyan, nem tudom, pszichológiai szempontból közelíti meg, vagy egykori játékos, vagy adatokkal bűvészkedik, és rendkívül jó összefüggéseket tud megvilágítani. Ilyen szempontból ez mindegyiket tudom élvezni. Igazából az, hogy tényleg jöjjön egy, legyen benne egy mélyebb tudás, amivel meg tud lepni adott esetben, mint nézőt, és ezt át tudja adni. Ez. Szerintem ez. És én nagyon élvezem, amikor jó a stúdió vendég vagy a szakkommentátor. Az egyik szerintem legélvezetesebb dolog,
És nagyon sokat hozzá
amikor
tud tenni.
találsz egy ilyet.
Egyébként egyszer teljesen véletlenül, mert én nem jelentkeztem soha a színművészeti főiskolára vagy egyetemre, attól függ, hogy miről beszélünk. Belenéztem a kritikusoknak tartott kurzus egyik anyagába, és abban volt egy olyan megfogalmazás, meg egy olyan szó, ami azóta is rendszeresen visszatér számomra, hogy ugye attól lehet valaki jó filmkritikus, hogyha megvan a kellő mennyiségű anyag, amivel össze tudja hasonlítani az adott filmet, az adott produkciót, vagy egy adott kamerabeállítást. Tehát egy filmkritikussal szemben az első számú elvárás az, hogy iszonyatosan nagy mennyiségű filmet kell, hogy lásson, hogy tudjon viszonyítani, és legyen minél több viszonyítási alapja. És én ezt gondolom a focival kapcsolatban is, hogy teljesen mindegy, hogy itt játékos, vagy újságíró, vagy blogger valaki, a viszonyítási alapok azok, amik igazán lényegesek. Egy focistának az, hogy a saját élményeiből táplálkozva, ismerve egyébként a körülményeket, el tudja mondani, hogy ahhoz képest ez milyen, és egy olyan embernek, aki olvasott, nagyon sok mérkőzést látott, szintén vannak olyan támpontjai, amikhez gyönyörűen tud igazodni.
Ez olyan szempontból is jó, hogy tulajdonképpen ugyanazt más és más szögből látod, vagy más és más hova vetül a fény. Jó esetben vetik a fényt, nem pedig a sötétséget a stúdióban, és ez tök jó ki tudja egészíteni egymást, vagy teljesen jó vitákat is tud generálni adott esetben.
Hogyha a magyar meg a külföldi nem csak focit, foci közvetítéseket, hanem sport közvetítéseket is nézzük, akkor mi az, amit a külföldiektől még át kellene vennie szerinted a magyaroknak? Mert gyanítom, hogy külföldieket is nézel.
Hú. Szerintem, amit át kellene venni, azt nem lehet. Tehát arra gondolok, hogy be tudsz ültetni egy embert, nem tudom, 560 Premier League meccsel. És egy olyan embert, aki látott minden bajnokok ligája döntőt, ezt nem tudod. Vagy nagyon nehezen, nagyon kevés az az ember, és akkor még meg kellene találnod azt a metszetet, hogy ez az ember még tudjon beszélni, legyen képernyőképes, tudja úgy átadni az ismereteit, hogy az a nézőnek érdekes legyen, és egyből egy egészen kicsi körre szűkülünk, és szerintem minden sportágat figyelembe véve, tehát ha más sportágakat nézünk, akkor is nagyon nehéz ilyen embereket találni, és az kincsre aki ilyen emberrel el. Szóval ezt. És nyilván a többi, persze a háttér, meg hogy megnézed, és így úristen, ebben mennyi pénz lehetett, meg milyen szerkesztői munka, meg én nem tudom, én az NFL-en szoktam egyébként kiakadni elsősorban, amikor történik valami, és akkor valaki elő, hogy abban a holt fázisban az illető az 13 éve már dobott gól, vagy touchdown passzt, és akkor így nézem, hogy ezt honnan szedtétek elő 2 perc alatt, mert mi lehet ott a háttérben tudástár. Ez az összegyűjtött tudás egyébként még talán ez, hogy az a háttértudás, meg rutin, ami a sok-sok év a közvetítés alapján fölgyűlt, az azért nagyon sokat segíthet, főleg, hogyha egy kézben vannak sokáig a jogok, és jól azt szerintem azért nagyon tud segíteni.
Nem könnyű azért ebben igazságot tenni, azt hiszem, mert...
Mindenkinek más kell. Tehát lehet, hogy az, ami nekem teljesen jól megfelel, az arra meg más, az hát ez egy elviselhetetlen pojáca.
Persze, egyébként nagyon sokféle igényt kell kielégíteni. Onnan is jutott a kérdés eszembe eszünkbe, mert Doma egészen más irányból közelített, amikor először erről beszéltünk, hogy kiből lesz a jó szakértő. Szerintem egyetlen nagyon komoly félreértés van, és ez nem az én gondolatom, hanem egy nagyon kedves ismerősünké, aki ezt fogalmazta meg, hogy óriási tévúton jár az a szakértő, aki úgy gondolja, hogy kizárólag, amikor félidőben vagy a mérkőzés után el kell mondani az impresszióit a meccsből, akkor csak a saját élményeire támaszkodik. Tehát lényegében úgy értelmezi a feladatot, hogy neki azt kell kommunikálni a nézők felé, hogy neki mennyire tetszett az adott meccs, vagy éppen mennyire nem. Az biztos, hogy egy zsákutca, és egy kerülendő út.
Ez szerintem világon mindenki keresi erre a megoldást, aztán egyébként szerintem nyilván érzed, mint mondjuk televíziós szakember, érzitek, hogy ez megvan, tehát ő jó, meg azt is érzed, hogy ez nem működik, de hogy pontosan mi az, az szerintem így nagyon nehéz lenne, akár írásban is, ha akarnánk egy ilyen guide-ot készíteni, nagyon nehéz lenne akár írásban is.
Hát én csak lefektetni. Saját alapján tudom mondani, tehát nyilván sokan vagyunk így, hogy a BBC Match of the Day műsora az egy etalon, és hogy abban úgy beszélnek szakmai dolgokról hiteles emberek, akár itt Linekerről, Shearerről beszélünk, úgy beszélnek szakmai dolgokról hitelesen, bevonva a szakmát is, hogy közben szórakoztató.
Igen.
Zergut Jürgen Nein. Megvan, ez volt az elköszönés most a Linekertől.
És tehát ilyet is bevonnak, és te olyat is bevonnak, hogy elkezd a Shearer énekelni, hogy és akkor mondja a Lineker, hogy no.
Na mindegy, de szerintem nagyjából kiveséztük ezt.
Ez kell az ember is. Tehát ez az, amit mondok, hogy mondjuk, tehát kell-e Shearer vagy Lineker,
mert most az aura.
Te beültél, tehát teljesen mindegy, most teljesen mindegy, hogy melyik magyar játékost.
Taníthatatlan és, ez a dolog?
Nem az, hogy taníthatatlan, csak mondjuk az, hogy vennél le magát a magyar képernyőn, amikor a, nem tudom, mindenki tudja már, hogy éppen a gól királyt. Én a magyar NB1-es szakértő, és akkor így ránézel, azt mondod, hogy ez az NB1-es idén még keményebb, mint a szokottak.
Igen.
Ezt lehet, hogy a Premier League méretű márkánál és Alan Shearerrel kicsit könnyebb ezzel menteni a bőrödet.
Igen, hát én egyébként a Spieler-es srácokra nagyon büszke vagyok. Ez egy jó csapat.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
Szóval leheti vendégünk Marosi Geri, újságíró, freelancer, vagy ez most változott?
Hát freelancer, csak leginkább a Sport 24-en olvashattuk, igen.
Akkor így fogjuk kiírni, a Sport 24 újságírója, Marosi Szerző. Geri. De hát sokat Sziasztok. Voltál már nálunk, úgyhogy ismernek téged valószínű a hallgatóink is. A BL sorsolás viszont újdonsága számunkra. Induljunk kicsit távolabbról, megszoktuk most már, hogy... ami nem szokásos, az a szokásos. Idén lesz egy világbajnokság a szezon közben. Nem lepődünk meg azon, hogy fel lesz forgatva itt ez a szezon. November közepéig egészen pontosan le kell mennie ennek a BL csoportkörnek.
9-7, 6 játéknap.
6 játéknap. Ez a 9-7, ez szerintem döbbenetes, főleg úgy, hogy abból 2.
Az válogatott.
Vagy hát másfél gyakorlatilag, de ugye a hétköznap az így is elúszott, szóval... Fura lesz ez.
Igen, egy olyan hét köznap lesz, amikor nem rendeznek európai kupa mérkőzéseket, akkor hétközi forduló lesz.
Ja.
Úgyhogy...
Úgy azért szerintem az európai nagy klubok rehabilitációs és orvos részlege, ott azért patakzik a víz.
Ez tehát egyébként ebből... olyannyira így van, hogy itt Magyarországon is, pedig ugye azért mi nem vagyunk annyi játékossal érdekeltek.
És a VB is viszonylag kevésbé érint.
Igen, a világbajnokságon, meg a nemzetközi kupák is azért nem mondom, hogy érintetlenül hagynak bennünket, de minimális az érintettségünk ebben. Itt is, aki orvossal vagy egészségügyi személyzettel beszélt, rajtuk is patakzik a víz, akkor mondjuk egy Premier League klubnál mit mondanak?
Ez baj, és tényleg az, hogy... jön egy sérülés hullámot, és annyira feszített az egész, hogy még felgyógyulni ezek az emberek nem biztos, hogy... Illetve amíg felgyógyulnak, addigra pont elment mondjuk egy továbbjutás.
És a sérülés hullám közepette, ugye mondjuk egy Barca Inter Bayern csoportban ott van az, hogy ennyi múlik a továbbjutás, egy hajszálon, és a játékosok, gyanítom, hogy bár nagyon szeretik a Bajnokok Ligáját, de akinek a nemzeti csapata ott van a VB-n, az 5.-6. körben, október közepén, végén, november elején nem feltétlenül az fogja a szeme előtt tartani első körben, hogy tovább jut-e a csapata a BL-ből, vagy éppen ne adj Isten, harmadik lesz a csoportjában, hanem azt, hogy ő mindenképpen játszom, mert szeretne ott lenni a VB keretben, és szeretne kimenni.
Tehát a jó a BL himnusz, de a God Save the Queen mégis jobb. Bizonyos esetekben. Legalábbis, hú, ez mentálisan is ezt menedzselni maguknak az edzőknek. Meg kb. Mindenkinek, hát maguknak a játékosoknak is. Egyszerre pörögél a BL-e, és utána mindenféle pihenő nélkül menjél a VB-re. Vagy megemészteni azt pont, hogy kihagytak a VB keretből, mert lesz ilyen, hiszen a bejelentések közben jönnek.
Hát vagy te vagy Harry Kane, akit Conte egyetlen egyszer nem fog pihentetni, Southgate nem pihentethet, és akkor ott fogsz tartani december 26-ra, amikor kezdődik a Boxing Day, hogy játszottál, mit tudom én, 22 tét meccset, és hát tart a szezon.
És attól nyilván tartani kell, hogy mondjuk egy sérülés fogja megoldani azt a pihentetést. Tehát amikor majd keresztalak szakadásodat, kúrálod, és közben nézed a Boxing Day-t, akkor lehet, hogy úgy gondolod, hogy mégsem volt annyira jó ötlet ez az egész.
Nem ez, tudom, ez, iszonyatosan... ez nem volt jó ötlet.
Az egyébként is iszonyatosan kizsigerelt játékosokat. Most megtudjuk, hogy lehet még jobban kizsigerelni egy kicsit.
Igen, az most már a mókásabb kérdés, hogy hogyan tudjuk besűríteni ezeket a meccseket a naptárban, nem pedig az, hogy mi az izgalmas mérkőzés. Bár azért nézzünk körbe itt is. Bence azt írta, hogy a többség a csoportoknak, ugye két biztos továbbjutóval és két alsóbrendű csapattal, most nyilván ez túlzás, bocsánat, elnézést kérek attól, aki alsóbrendű csapatnak érzi magát,
de hogy
aki, igen, aki az erős sorrendben hátrébb érzi magát, az azért azt hiszem szinte minden csoportban meg tudja nevezni magát.
De ez nem egy természetes folyamat? Annyira, tehát szerintem nagyon érezni egy ilyen szakadást az európai fociban, hogy még az elit is szétválik elit-elitre és annyira nem elit-elitre, és ez lehet, hogy a BL-re is nem véletlenül mondják egy csomóan, hogy a BL-ben a problémákat az okozza, hogy hát ez kezd nem izgalmas lenni ez. Onnantól kezdve a világ legjobb küzdelemsorozat a fociban, hogy kialakul a kieséses rendszer.
Igen, mert azt meg tudom mondani, hogy a 16 közé melyik 12 csapat jut be majdnem minden évben. Tehát szerintem körülbelül ilyenek az arányok, hogy 4 olyan hely van, aminél esetleg Billex. Most is azért jó eséllyel szerintem majdnem minden csoportban meg tudjuk mondani.
Hát talán a sűrítés az, ami egy kicsit betehet, mert ha belegondolunk, hogy mondjuk a Covid bizonytalansága, meg az, amikor be kellett fejezni rohamunkában a bajnokságokat, az azért föl tudja forgatni a dolgokat. És most jó. Ez a sűrítés, ez lehet, hogy valami hasonlót.
Tök jó, hogy ilyen kell, mint hogyha szándékos lenne, úgy tűnik, hogy...
Végre kellene már egy normális idén. De szóval ez a szakadásra jár, hogy egy nem tudom, még olyan jó csapat hasonlítél Bayern Leverkusen, vagy nem tudom, tehát ez a kategória.
Ugye ez a szezon, meg a következő a még a BL-ben az, amelyik ebben a rendszerben megy le. Tehát két szezont kell még kivírnunk ebben, de hát gondolom, hogy az utána
és ami jön, az jobb lesz.
Tehát, utána levő sem fog nagy
változást. De tényleg így azért, ha megnézem, akkor nyilván lepuskázom.
Na melyikre csorog a nyálad?
Egyébként hát, sok olyan van, amire csorog nekem. Tehát figyelj, van pár, ami
hát figyelj, Inter szimpatizánsként nyilván az Inter csoportjára csorog a nyálam, de az a, nem tudom, az a veszettségtől, hogy már megint sikerült egy ilyen csoportba bekerülni, amiből nyilván az Inter fog majd kiesni.
Hát nem nyilván.
Jó, nem nyilván, de azért szerintem az Inter fog innen kiesni.
Hát mondjuk igen, tehát Bayern vagy a Barcelona.
Vagy az Európa Ligába tovább esni.
Igen. Itt szerintem is az a legizgalmasabb, meg a
tehát szerintem a tipikus Inter az, hogy a Plzán ellen egy 0-0 valahol. Az pont elég arra, hogy lépés hátrányba kerülj.
És utána három borzasztó jó meccset játszik a nagyok ellen.
Igen, de azzal nem sikerül tovább jutni.
Igen, mert a 93. percben egyenlít a
igen, és ha tovább jutsz, akkor meg kifogod a Liverpoolt. És akkor ott esel ki. Tehát igazából az Inter és az európai kupáknak a párosa, az, tehát amióta nincs Mourinho Magic, azóta egy kicsit ez hát nem az igazi, de hát ez ellen a pénz nélkül is borzalmasan megerősödött Barcelonával, meg mindent értékké tevő Barcelonával, meg a Bayern Münchennel, ami borzalmasan ijesztő nekem.
Kundia jobb hátvéd.
Jó, hát...
Az majd egy másik adás témája. Azért szóval, az mindent elárult, szóval ez, hogy a tüzenjátékosoknak milyen volt a reakciója.
Az Ajax Liverpool Napoli Rangers, az nekem hangulati szempontból is nagyon tetszik. Tehát, ha arra
hangulati,
kellene...
meg egyébként szakmai szempontból is. Azt gondolom, hogy ott a Liverpool azért kiemelkedik abból a 4-esből.
Igen, de hát ami utána jön, az szerintem az például jó.
Igen, igen, úgyhogy ott is vannak jók, egyébként...
Megint van ilyen klasszikus jellegű csoport.
Igen, a
Spurs-eset például, igen.
Mondod. Igen, ott, amit Bence is felírt, és szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ugye öt német csapat van a Frankfurt Európa Liga győzelme miatt, mennyinek adsz továbbjutási esélyeket? Mert ugye nyilván a Dortmund is tovább mehet, abból a csoportból a Frankfurtnak sem lehetetlen, a Bayern azért még ebből a borzasztó erős csoportból is úgy gondoljuk, hogy ott lesz az első kettőben.
Leipzignek kötelező.
Ez szerintem az, ami fullosan az arcomba fog robbanni, de mondjuk ki, hogy én azt simán kinézem például, hogy Dortmund kiesik.
Hát még ez ellen a Sevilla ellen nem kell félnie. Hát,
a Sevilla inkább az elejét akarja megnyerni.
Ja, hogy a Sevilla az már hagyomány tiszteletből is. De miért nem futhatna rá mondjuk ez a Dortmund a Sevillára? Annak ennél, hogy még jobb is.
Ott ugye a Manchester City az, amelyik...
Vagy hogy a Köbenhávra. Az pont az a csoport, amiben ilyen például a kopenhágai 2-0-ás vereség, az pont nagyon rossz helyzetbe hoz hirtelen.
Hát igen.
Mert hogy a Manchester City az agyonveri a csoportot valószínűleg. Szóval többi. Szóval a Dortmundból kinézem, hogy... Jó, Leipzig tovább jut.
Ez ilyen hot take, de én a Köbenhávent tovább jutónak mondom.
Abból a csoportból?
Aha.
City mögött?
Aha.
City előtt.
City előtt. Na, hát az az igazán.
Az az igazi hatték.
Igen.
De ha azt meg, akkor mennyi fel, akkor mennyi el a fogadó
irodához. Egyébként, ami szerintem az, és ez egy érdekes dolog lehet, nem tudja senki igazából, hogy a Shakhtar Donetsk jelen pillanatban milyen erőt képvisel, főleg nemzetközi szinten, nem?
Az mit mondják, hát, neked, hogy Zubkovot és Petriákot igazolták le?
Hát ők két kiváló futballista.
Két kiváló futballista, de a Shakhtar szintjén a Petriák meg a Zubkov az korábban kiegészítő ember lett volna, vagy ilyen rotációs
ez
ember,
igaz, igen,
mert hogy a helyükön játszott volna két 20 millió brazil.
Hát higgyünk ezekben a tündérmesékben, mert én egyébként azt gondolom, hogy már csak érzelmi okokból is a Shakhtar a leginkább támogatható és támogatandó klubok közé tartozik itt a mostani BL mezőnyben.
Vannak ilyen érzelmi érdekességek, szerintem a Shakhtar lesz az egyik, hogyha jól tudom, akkor Lengyelországban fognak játszani. A másik az az, hogy...
A hazai pályán mikor játszott legutóbb? Még a...
Na ez az.
Hát, hogy elindult.
Mármint, hogy hazai
igen,
pályán.
Ja, Donetskben. Igen, most ugye a bajnoki meccseket, amennyire tudom, Kijevben játsszák. Ugye múlt héten indult el az ukrán bajnokság, a leállás volt először, és úgy tudom, hogy ott rendeztek meccseket, ami hát most nyilván egy nagyon, nagyon
egy érdekes ambiciózus sportújságírónak azért egy riportkötetre lehet, hogy jó lenne. De senki nem vágyik arra, hogy ilyen riportkötetet írjon.
Persze.
De tényleg a játékosok adott esetben az óvóhelyre, de hát ugye az NBA egy is ment. Uh-huh. A második világháború alatt, amíg a front át nem jött az országon. Tehát nem is tudom, szerintem itt is volt olyan talán Fradi meccs, amelynek az vetett véget, hogy ment mindenki az óvóhelyre, mert jött a négy motoros bombázó raj Jugoszlávia irányából. És akkor nehéz, amikor szőnyegbombázás van.
Hát igen. Finoman fogalmazom.
De ez egy egyszeres, mind a... Nem is tudom így a... Ez a foci... Nem is tudom, hogy ez a foci ereje, vagy hogy a foci mint kábítószer. Vagy mint szimbólum, vagy így nem.
Szerintem mind a kettőnek.
Vagy mint szimbólum, mint foci mint
inkább szimbólumnak mondanám. De tehát, mindegy. Hogy az élet nem áll meg.
Az élet nem áll meg. Szimbólum. Az élet nem áll meg ilyen szempontból, igen.
Kevésbé nyilván... komoly horderejű, de az, hogy Holland visszatér a korábbi csapatához, Lewandowski visszatér a korábbi csapatához, érdekes számomra. A legérdekesebb az, hogy egy csoportba került a Paris Saint-Germain és a Juventus, és itt leginkább a tulajdonosi szempontból. Az Athleticen azt olvastam, hogy az UEFA versus Barca Real Juve 3-as, tehát az a Superliga kiötlők csatája, mármint a bírósági csatája, decemberben hoz majd következő lépést. És azért az, hogy a Paris Saint-Germain és a Juve egy csoportba került, megnézném ott azokat a kötelező a jellegű vacsorákat, amik majd Calaifi és ugye a Juve vezetőség
biztos
között
egészen kiváló
lezajlanak.
Munka megbeszélések.
Hát simán lehet, hogy csak Paredesről meg Di Mariáról beszélgetnek.
Igen. De az, amikor így elképzeled, hogy mennyire szimpatikus szereplők ülnek azon a vacsorán, minden szinten, na mindegy. Persze az a jó, ez ilyen demagóg, hogy persze a klubvezetőket utáljuk, fú.
Tök jó fejek lehetnek.
Tök jó fejek lehetnek, de hát tényleg így belegondolsz ebbe a vacsorába, nem lennék ott. Nagyon rosszul érezni magam.
Négyként a falon?
Nyilván elhangozhatnak érdekes dolgok, de hát azért ott a fagyos megbeszélés az elképzelhető, hogy kitör.
Igen, el tudok képzelni egy-két forgatókönyvet, tehát hogy valaki fölhozza a témát így óvatosan. És
mondjuk,
vagy...
De egyébként ilyen szempontból mondjuk egy Bayern-Barcelona mérkőzésen, amikor a Bayernnél finoman érdeklődnek a fenntartható klubműködtetés a modelljének részleteiről, mert hogy a Barcelona szemmel láthatóan rájött egy olyan dologra, amire senki más nem, és a semmiből sikerült ilyet igazolnia, miközben a Bayern München nem tudom, hogy hány évtizede működik nyereségesen. Azt nem is tudom. 19-et mondott a témánál. Nálam sokkal szakértő, valami ilyesmi. Tehát ilyen végtelen ideje nyereséges klub, és akkor így ránéznek Barcelona. Ránéznek, hogy ők kiket igazoltak. Megnézik így a különböző pénzügyi és háttér mahinációkat.
Még az szaladunk is egy egyébként az összes tovább jutón? Mindenki mondjon kettőt az első csoportból.
Ezt le kell puskázni.
Hát én Liverpool-Nápolit mondok ilyen sorrendben.
Liverpool-Ajax.
Kicsit a vágyaimat kommunikálom, ha azt mondom, hogy Liverpool-Nápoli, én is azt mondom, hogy az Ajax egyébként lehet, hogy bár jól néz ki idén ez a Napoli.
Még van Napoli. 3 nap, még a United néhány Ajax játékos lerabolhat.
Egyébként igen.
Hát neki tudja, hogy Cristiano Ronaldo Napoliban köt.
Ja igen, az meg a másik.
Az azért szép.
Nem, most ugye ezt száfolta tegnap Spalletti ezt a forgatókönyvet, úgyhogy alig ha. B csoport?
A Porto nem esik ki a csoportkörben.
De az Atletico az lehet, hogy kiesik a csoport.
Addig elmondom, hogy Atletico Madrid, Leverkusen, Porto, Brüss.
Jó, Porto, Atletico.
Én is Porto, Atletico, Dönnék, és főleg a Bayer Leverkusen szezon elejé formáját látva. Aztán jön ez a Bayern München, Inter, Barca, Victoria, Plzeny csoport. Geri?
Ki lesz az első, aki Plzeny-t már mondani?
Én nem tudom elképzelni, hogy Bayern, Barcelona.
Azt nem tudom elképzelni, hogy a Bayern...
Tehát nem tudom, nem látom, hogy az Inter...
Nem, én sem. Tehát nem tudom, 9 éves korom óta drukkolok az Internek, nem látom, hogy az Inter ebből a csoportból tovább jutna, de nagyon reménykedek benne, de Bayern-Barcelona.
Úgy legyen, én is
egyébként. Abban biztos vagyok, hogy Bayern ebből nem esik ki, vagy nem lesz harmadik.
Hát, hogyha a vágyaimat mondom, akkor Inter-Plzeny.
Inter-Plzeny, nagyon szép. Tovább jutó nem valószínű, de nem Bayern-Barcelona. Nem tudom, szóval ez a felturbózott Barcelona azért erősebb, mint az Inter, és az Internek majd úgyis végszóba kerülhetnek, az Internek van egy problémája.
Tegnap, hogyha
azon kihasználja a lehetőséget,
akkor az is reális meccskép, vagy eredmény lett volna, nem?
Szóval Bayern-Barcelona.
Igen. Viszont ha már Inter, Conte képes lesz kiesni ebből a csoportból, Frankfurt, ebből Marseille, Tottenham, Sporting.
Én arra vagyok kíváncsi, bocsánat, mielőtt még bárki bármit mond Conte-val meg a Tottenham-mel kapcsolatban, most lesz ez ugye az első hétközi forduló, és akkor innentől kezdve egészen úgy haladunk el a VB kezdetéig, hogy minden héten 2 meccse lesz a válogatott szünetet kivéve a Tottenhamnak, ahol ugye majdnem minden játékos érdekelt lesz a saját válogatottjában, hogy Conte az ezzel a bővebb kerettel hogyan fog játszani, tehát hogy mondjuk most megtörténik el, hogy a hétközi fordulóban a West Ham ellen Perisic helyén Sessegnon kezd, hogy Bissouma megkapja a lehetőséget, Bentancur helyett, Richarlisonnak szorít-e helyet valahogy a kezdőcsapatban, és az azért érdekes, mert ha egyébként ezzel kísérletezik, akkor ennek jó néhány pont az áldozatául eshet a BL-ben is.
Tehát ellenkezőjének is áldozatául eshet, mert akkor meg csapágyas lesz a kezdőcsapata.
Hát ez eddig Ami soha nem zavarta,
de most lehet, meg most azért mondjuk, hogyha nem rotál, akkor a perifériára szorul, de szintén a VB-re tartó játékosok, azok lehet, hogy húzni fogják a szájukat, hogy... Ez persze Contét nem kell, hogy érdekelje. Pont nem az az ember, akit bárkire érte. Richarlison film, igen, szeretné, azt mondja, nem. De nem, ebből a csoportból azért csak nem tud kiesni Conte, tehát nem.
És nem. Ki a másik? Tottenham és?
Nálam Marseille.
Aha.
Én is Marseille-t mondom.
Marseille. Nem az én csak.
A Frankfurtot én sem mondom, egyébként a Sportingnak szurkolok egy kicsit.
Nekem abszolút ismeretlen sajnos a Sporting, úgyhogy, de azt tudom, hogy ugye őket is úgy lerabolták, hogy azért a legjobbakat sikerült most
Jó, de hát Mateus Nunes.
Nunes,
az a portugál bajnokság nagy csapatainál kitlep meg, amikor így eljön a szeptember 1, körülnézel, megnézed a keretet.
Hát meg megnézed a kasszát.
Ezek megint kik, megnézed a kasszát, kicsit jobban érzed magad. És akkor elkezdheted kinevelni a következő játékosokat, akiket 40 millióért eladsz.
Chelsea, Milan, Salzburg és Dinamo Zagreb. Hát itt szerintem nem kérdés.
Hát a Salzburg azért szerintem ott még beleszólhat. Chelsea, Salzburg, Chelsea, Milan. Uh-huh. Azt gondolom, én Chelsea, Milant mondok.
Uh-huh. Chelsea, Milan.
Én is abszolút. Nem, a Salzburgnál is az a helyzet, hogy mire már beérne egy játékos, pont akkor
eladja. Addigra már az előbb említett csapatokban játszik.
Igen. Real Madrid. Ja, bocsánat.
Ezt mondjuk érdekes lesz, hogy két ilyen nevelőműhely, mint a Salzburg meg a Dinamo Zagreb.
Igen.
Hogy, és megnézed, hogy milyen elképesztő játékosokat nevelnek ki, és ez a BL-ben ez még mindig a cannon fodder kategória, az ilyen ágyú töltelék. Nek oda Dinamo Zagreb cuki 07 vagy 06.
Igen. Következő?
Hát ahova a Salzburgból és a Dinamo Zagrebból mennek a játékosok, Real Madrid, Leipzig, Shakhtar, Celtic.
Real Madrid, Shakhtar.
Real Madrid, Leipzig.
Nálam teljesen. Shakhtar...
Jó, ez
Shakhtar nem tudom elképzelni.
Csak az érzelmi töltet miatt.
Jó, de majd kivágjuk, és hogyha bejön, akkor TV már megmondta.
Igen.
Igen. Akkor City.
Nem, ilyen snasz dolgokat nem borsolok, mint hogy Real Madrid, Leipzig.
City, Sevilla, BVB és Copenhagen.
City Dortmundot gondolnám én.
City kétszer. Nyilván a City Dortmund a, City Dortmund a reális tipp, de az előbb azt mondtam, hogy a Dortmund itt lehet, hogy megszívja.
Hát egyébként a
City Sevillával
sem lősz azért nagyon.
Borzalma. Lopetegi lesz az első menesztetező. Lehet, hogy már a és első BL meccset se éri meg.
És
annyira.
Lehet, hogy annak a hatás, hogy van
olyan
számolsz.
Kegyetlen jó edzőt neveznek ki a helyére. Hogy...
Végül is csak az ő kedvére formálták ezt a keretet egy olyan
az egyébként
három éve.
Az egyébként mindig jól sül el, amikor így az edzőtől van egy víziója, így kedvére formálod. Majd így valamikor a negyedik forduló.
Szeptember 1-én lenne.
Igen, így megremeg a ravaszon az ujjad, és elkezdesz nőni, és akkor annak az edzőnek ott vége, és köszönjük szépen, kicsöngettek.
Jó, én tartom magam a City Copenhagen, ez az a biztos.
Jó.
És az utolsó Paris Saint-Germain, Juventus, Benfica, Maccabi Haifa.
Hát a Juventust elnézve, én azt gondolom, hogy ott is ugye még Chiesa nem lesz.
Itt a Juventusnál azért lesznek problémák.
Igen, Chiesa még nem lesz az őszi bajnokok ligája mérkőzéseken. Nem mutat jól eddig a Juve, úgyhogy én ott mondok egy nagyot, és azt mondom, hogy a Benfica fog becsúszni.
Szerintem PSG Juventus, de ez nagyon necces. Ez Lisszabonban szépen lezakózol, és onnantól kezdve erősen uphill a dolog.
Ennyire szerintem nincsen nagy gond a Juve-nál,
de hát Juventus
hogy egy Vlahovics ne tudja tovább rúgni a Núñezt ellenített Benfica ellen mondjuk a Juve-t.
Simán lehet, mert most csak tipp, ez nekünk ingyen van, úgyhogy...
Persze.
Európa Liga és Konferencia Liga sorsolás kapcsán itt elsőként emeljük ki Gerazolit, szerintem tök jó volt látni, hogy van egy magyar ilyen európai módon viselkedő focistánk, aki beszél folyékonyan angolul, jól nyilatkozik.
Meghívják oda, mert van olyan pedigréje.
Igen. A tökéletes szakértő alapanyag, ugye?
Bizonyos szempontból igen.
Igen, egyébként ugye azt elmondhatjuk, hogy azért nem tudott jönni most szombaton, mert későn szállt le a gépe, amit foglaltak neki repülőjegyet, úgyhogy ezért nem tudott csatlakozni a Southampton Manchester United mérkőzés közvetítéséhez, de amikor hívott ezzel, akkor mondtam, hogy hát szerintem azért ezt nem bánja annyira, ez így ettől még rendben van.
Fradi. Azért amikor egy Fradi sorsolást az ember néz, vár, akár BL legyen az, de a konferencialigát is említhetjük, akkor reménykedik abban, hogy vagy verhető ellenfeleket kap, vagy nézhető sztárcsapatokat kap.
És akkor a sorsoláson belősz a kettő közé, jön ami még nem sztárcsapat, és lehet, hogy szó nélkül 5-0-ra megver.
Monaco, Trabzonspor, Crvena Zvezda. Nem is tudom, melyik csoportkör utóérzése ez, de volt egy ilyen csoportköre a Fradinak, ahol nem jött sztárcsapat,
Amikor Juventus-szal meg a Barcelonával sorsolták.
Nem arra gondol szerintem. Nem a Ludogorets, amikor Ludogorets, CSKA, Moszkva, Espanyol volt?
Ez volt az a hármas, mert ugye tavaly a Betis Leverkusennel azért annyira hát az nem panaszkodhattunk. Az, tehát azokat nevezzük sztárcsapatoknak. Igen, Ludogorets volt, Espanyol volt és CSKA volt. És itt az az ember érzése, hogy felveszi a versenyt a Fradi ezekkel a csapatokkal. Lehet, hogy lesznek pontrablások. Lehet, továbbjutáshoz? Hogy lesz csoda CSKA elleni győzelem valamelyik csapat ellen, de ez a Trabzonspor, ahogy bevásárolt itt a nyáron, a Monaco, ez a közelebb van, mint nyilván egy sztárcsapat, mint hogy a United jönne ide, vagy a Real Sociedad, de mégis borzasztó nehéz elképzelni.
Szóval az lesz, ami még a környékbeli bajnokságokban sok az ilyen erősen dominált csapat, és nem tudsz, hogy az Vezda valamilyen, tehát így elkezdtem egyszerre egy infografikához csinálni egy ábrát, és akkor egyszerűen az Vezda így lelógott róla abban, hogy mennyi meccset nyer meg milyen százalékkal a szerbeknél. Jó, hát nyilván ott is megvannak a tradicionális dominás csapatok, de hát még ahhoz képest is durva volt. Nem tudom, meg azt nem tudom, hogy a Ferencvárosnál hova kell belülnünk az elvárásainkat. Mert nyilván kimondják a klubnál is, hogy be kell jutni a csoportkörbe. De ugyanakkor az meg az az illúzióval, vagy nem illúzióval, vagy az a képpel, ez nem illúzió, az a képpel szerintem érdemes lenne azt a képet átalakítani, vagy átkeretezni, hogy a csoportkörbe jutás mekkora bravúr. Mert a csoportkörbe jutás az akkor óriási bravúr, és a Fradi ezt megcsinálta, ha a BL-be jut be, de hogy az EL, pláne a Konferencia Liga egy bajnoki ágról induló csapatnak, az nagyon, nagyon nagy esély. Ha jól számoltam, akkor a második BL selejtező körben bekapcsolódó 15 csapatból, ami kiemelt volt, abból 11 valamelyik európai kupában főtáblás.
De hát ott egyet kell nyerni gyakorlatilag.
Mert igen.
Bárhol, bármelyik fázisban egyet
mert annyira megkönnyítette, vagy annyira bajnok csapatoknak kedvezően tolta el az UEFA ezt az egész kiírást, hogy bajnokcsapatként nagyon sokat kell bénáznod ahhoz, főleg, hogyha jó a kiemelési, vagy jó a koeficiensed, és ezért kiemelt lesz az elején, hogy ne juss el a csoportkörig. Az tök jó, hogy a Fradi itt van, mert szerintem ez is a szintje. És ezen a szinten kell több tapasztalatot szereznie. Az, hogy itt ebből a körből minden, nem tudom, nekem nem, egyszerűen nem meggyőző magának a Fradinak a játéka, illetve azt érzem, hogy amit nyernek, akár az NB1-ben is, azt inkább minőségből nyerik. Na most ezek már olyan ellenfelek, amik ellen minőségből nem fogsz nyerni. Én nagyon kíváncsi, hogy ez egy tök jó teszt.
De hát jól értem, hogy azt mondod, hogy az edzői érték, ami hozzákerül a csapathoz,
hát az... Én mondjuk Rebrov esetében nagyobb hozzáadott értéket láttam, mint Csercseszov esetében. Ez
most,
biztos.
Szerintem most ugrik ezt, azért a majom a vízbe.
Tehát... Most ugrik, egyébként igen, mert most látjuk meg igazából, hogy Csercseszov mit tud, mert ha most, mit tudom én, ebből a csoportból kivarázsol egy 5 pontot, az már egy barom jó teljesítmény azért megnézve az ellenfelek erejét, vagy 6-ot, vagy egy 3. helyet. És azért a Fradi szempontjából a következő, tehát hogyha azt nézzük, hogy nem az a cél, hogy csak itt megragadjunk, hanem menjünk előre is. A következő cél az, hogy szerezzünk egy olyan pontot, hogy átessünk legalább a Konferencia Ligába innen.
Én nem látva a csapatmeccsét, nem mernék véleményt formálni azzal kapcsolatban, hogy a Fradi mennyire játszik jól, vagy kevésbé. A selejtezős menetelésből több volt meg, de még mindig kevés info ahhoz, hogy itt ebben határozottan állást foglaljon.
Hát a minőség alapján évről évre én azt hiszem, hogy látszik a fejlődés. Adama Traoré nálam olyan játékos...
Hát Traoré szintű játékos nem sok volt az NBA-ben szerintem eddig.
Adama?
Adama. A jó Adama. Hát ő is Adama, ugye, de hát tavaly a BL-ben is azért látszott, hogy ő a Sheriff szintjénél magasabban van valamelyest. És az akkor itt van Tokmak.
Az egy tök érdekes dolog egyébként, hogy a Sheriffből el tudta vinni a Fradi. Mert hogy ezt az embert mondjuk a Sheriffből, miért nem egy, nem tudom, topligás középcsapat vitt el mondjuk, hanem miért választotta a Fradit. Ez a Fradi vonzerejének a megnövekedését, vagy a presztízsének a megnövekedését is szerintem mutatja.
És a Fradi presztízsének biztos, hogy köze van ahhoz, hogy itt volt 2 Európa Liga szereplés, 1 Bajnokok Ligája szereplés, és én azt hiszem, hogy a 3. Konferencia Liga hely az nagyjából egy reális
Azt megszerezheti a Fradi, az nem olyan, amit nem tudnék elképzelni.
Tehát, hogyha valamelyik a három csapat közül gyengélkedne.
Igen. Vagy ki fog-e rosszabb, vagy azt mondja, hogy a, nem tudom, esetleg a bajnokságban is elkapja egy rosszabb hullám, és azt mondja, hogy oké, ez az Európa, ez oké, de már be vagyunk a csoportkörben. Azért bejött a pénz. Lehet, hogy inkább arra kellene hajtani, hogy jövőre is mondjuk bajnokok legyünk.
Na mindegy, engem nagyon érdekel, hogy, hogy mi lesz nagyon, itt az Európa Liga Konferencia Ligából, még valami, ami így megfogott téged.
Meg akarok nézni egy balkáni meccset. Ez a saját perverzióm, ezt tudom.
Én, hova kell ehhez látogatnod?
Hát várjál, azt mondja, hogy Slavia Praha, a Kolozsvár és a Sivasspor. A balkáni három ellenfele.
Gondolom a Sivasspor az, ami a legjobb. Esen. Nem? Hogy jó, és a Törökországban.
Ja, hogy ott, igen, igen. Én nem személyesen szeretném megtekinteni Koszovó első képviselőjét.
De Prága azért most...
De hát Prágában igen, meg lehetne nézni. Nem csak kíváncsi vagyok, hogy ez mondjuk egy koszovói csapat, egy csoportkör szintjén. Mire lehet egyáltalán képes, vagy hogy ez teljesen olyan apró fa, vagy a vadúz ilyen szempontból, a svájci másodosztályból, és akkor körülnézel, és akkor Nyipró meg Apollon Limasszol meg AZ.
Igen, itt is ugye, ukrán csapatok.
De akkor nem foglaltál még jegyet sehova.
Nem foglaltam még jegyet sehova. Egyébként a konferencia liga is egyébként olyan, hogy ugye, tehát a konferencia liga csoport mérkőzéseire, hogyha nem vagy érintett, vagy nem érintett az országod, vagy nem drukkolsz az egyik csapatnak kifejezetten, akkor azért...
Akkor Marosi figyelem... Gerinek kellene, hogy nézed.
Nem, ahhoz figyelemre méltó fanatizmus, és nem, tehát még a saját magamat én érzem, tudom, hogy én néztem idén, nem tudom, nepáli mérkőzést is többek között, de meg mi volt elképesztő a borzal? A mongol volt borzalmas. Annál rosszabb futballmérkőzést még soha nem láttam.
Hogyan történik ez?
Tehát, az, hogy a FIFA elindította ezt az új szolgáltatását, amin a legvadabb dolgok voltak, és elhatároztam, hogy két hétig a legvadabb meccseket nézem. És akkor itt találtam meg, tehát ott nem. Ott volt, tehát volt az a szint, amit én nem akartam látni, így utólag rájöttem.
Mongol, tehát...
Na de volt egy olyan, és valaki megnézte, és utána, hogy ez volt az összefoglaló? Mondom, ez volt az összefoglaló, és az összefoglalóban nem volt kapuralövés.
Hát én imádom a focit, tényleg, és várom kimondottan a hétvégi meccseket, és szerintem sokat is nézek még a... Itt a kollégák körében is azok közé tartozom, akik nagyon sok mérkőzést kapcsolnak be, meg néznek végig. De én oda jutok el ilyenkor, hogy főleg, hogyha most mondjuk hétfőn is van meccs, összefoglaló az ugye mindenképpen, mert az a normál programhoz tartozik hozzá, és akkor most majd elindul ez, hogy kedden, szerdán, csütörtökön meccsek vannak, akkor mondjuk csütörtökre eljutok oda, hogy a konferenciáliga még akkor sem annyira érdekel, hogyha van érintett csapatunk, sajnálatos módon, mert tényleg ez a helyzet, de az, hogy én egy Szlávia-Praha-Balkáni meccsre leüljek, ahhoz tényleg pisztoly szükséges, és ott kell, hogy legyen a halántékom már 90 percen keresztül.
És még akkor is lehet, hogy azt mondod, hogy húzd meg. Inkább, tehát ennél bármit inkább.
Igen,
és most lőttük át 18-as kategóriába az adást.
Igen, hogy legalább igen, egyszer próbáljuk meg, hogy pont a tárot tart.
De ez egyébként annak a borzalmas szaturációnak az eredménye, ami van. Hogy mindent megkapsz, és minden ott van, és mindent meg tudsz nézni, és ha mindent meg tudsz nézni, akkor nyilván a Bayern Barcelonát akarod nézni, nem pedig a Slavia Praha Balkánit. És annak idején gyerekkoromban, meg amiket tudod, így kapcsolgattunk, és akkor volt még csekettes szó szerint meg szovjet, és akkor megfogtál rajta egy fogalmam nincs Dinamo Moszkva valamit, akkor az érdekes volt, mert hát nem láttál ilyen meccseket, meg lehet, hogy soha nem láttál a két csapatot. Most meg abszolút nem érdekes, mert hogy mindenkit, aki érdekes, azonnal a legkisebb erőbefektetéssel láthatsz.
Csekettes helyett sem másodosztály van.
Arról meg nem is beszélve egyébként, hogy elárasztanak azok a tartalmak, amik holt időben is bármikor nézhetőek. Egyik kedves hallgatónk hívta fel a figyelmet arra, hogy ebben a FIFA applikációban a 86-as VB-nek a meccsei elérhetőek. Meg tudod nézni a kedvenc csapatodnak az edzését, meg tudod nézni, ha Lewandowski rajongó vagy, akkor a legszebb Lewandowski gólokról meg elkészült 385 millió összeállítás.
Meg tudod nézni, Pogba magáról készített.
Te például, igen.
Hát nem tudom, hogy minek nevezzem a műfajt. Mindegy, azt...
Kisfilmjét.
kisfilmjét. Igen, de hát tényleg bármi, és akkor ezekkel szemben milyen esélye van egy sima meccsnek, amelyen két olyan csapat játszik,
ami Szlávia, hát nem nagy. Meg... Mondjuk a Szlávia Praha pont kedvelem, de a Balkáni nem érdekel engem.
Mondom, hogy ez
az eredmény meg fogom
mondom, hogy ez mondom, hogy ez az én perverzióm, hogy tényleg ez milyen lehet.
Lépjünk tovább. Hosszú adás lesz. Nem tudom, mennyi időd van, Geri, de most az a téma jön, hogy megyünk vissza a nagyot költő csapatokhoz és a nagy pénzmozgásokhoz, amiből volt egy néhány az utóbbi időben. Most az elmúlt héten kettő ilyen igazán nagy dobás volt. Az egyik Alexander Isak Premier League-be igazolása, a másik Anthony Premier League-be igazolása. Ezen azt hiszem, hogy az angol bajnokságban történt ez a két tranzakció. Nem lepődünk meg, azon már lehet, hogy egy kicsit, hogy ez Isak és Anthony.
Hát Isakra ugye adás előttre visszatekerve föltettem a kérdést, hogy miért fizet bárki 70 millió eurónak megfelelő. De 70 millió volt végül, nem?
70 millió euró, 63 millió font.
Isakért az egy tök nagy kérdés, mert jó, és előre bocsátom, hogy nem az vagyok, aki heti szinten három spanyol bajnokit megnézett. Tehát elképzelhető, hogy torzaképen Isakról, mert jobbára a válogatottban láttam mondjuk, meg néha, amikor mondjuk rangadót játszott, és az nem ugyanaz, mint amikor a nem tudom Real Madridhoz mész védekezni, mint amikor a teljesen mindegy Betis ellen mondjuk otthon játszott, tehát lehet, hogy teljesen más dolgokat. Ugyanakkor kicsit azt érzem, hogy a Newcastle részéről ez a van pénzünk, költsük el gyorsan. Egy olyan játékosra, aki nagyjából megfelel, vagy a lehető legjobban megfelel annak a profilnak.
Én ezt nem
amit felállítottunk róla.
Ez a költsük el gyorsan, ez azért nem igaz, mert azért elég okosan mozog a piacon. Na,
de
a
nem is azt mondom, tehát maga az összeg.
Inkább ez az szerintem,
inkább
hogy
az
nem
összeg,
számít.
Inkább az összeg,
mert
nem is
az összeg. Az a lényeges, amit mondasz szerintem, hogy megvolt, hogy milyen profil kell, megvolt az, hogy Callum Wilson azért valószínűleg nem fog tudni végigjátszani szezonokat.
Igen, mert annyira sérülékeny, hogy kihagyjon mondjuk 15 meccset.
Ami borzasztó, mert szerintem az egyik legjobb angol csatár, mondjuk Kane mögött talán kimerem jelenteni, hogy a legjobb.
Fantasyben is imádom.
Igen, hogyha ő egészséges, akkor nálam ő egyértelműen ott van Kane mögött.
Mint... Valamiért azt érzem, hogy itt azért túlfizették. De
azt én azt hiszem, hogy ez nem feltétlenül a Newcastle ügyetlenségének szól, hanem a Newcastle-ről mindenki tudja, hogy mennyi pénze van. És a Real Sociedadot nem sürgette semmi, viszont hogyha odamész egy 45 milliós ajánlattal, 50 milliós ajánlattal, akkor lehet, hogy a Real Sociedad azt mondja, hogy figyelj, nekem szeptember 1-ig rengeteg időm van, nem sürget semmi, még gondoljátok át ezt, hogy mennyit fizettek. A 70 millióra szerintem nekik is leesett az álluk, és így...
Hol írjam alá?
Egy pillanatnyi kétség nem volt bennük, hogy oké.
És mondjuk, hogyha bejön, jó kérdés, hogy milyen záradékokat tartalmaz a szerződés.
Hát igen,
hogyha mondjuk mondjuk azt eljut a bajnokok ligájába, elmegy ott, vagy tovább értékesítik.
És tényleg az olyan van, tovább értékesítési van benne, azt írták.
Abban potenciálisan azért nyilván benne van az, hogy ez nem lesz egyáltalán rossz üzlet a Newcastle-nek. Ugyanakkor nem tudom, szóval Isak, aki hát az előző idénye az kettővel ezelőtti, az jó.
Igen, összesen 10 tétmeccsen szerzett góllal.
Ez az egyik legnagyobb kérdés vele kapcsolatban, ilyen furcsa hullámzó játékosnak tűnik.
Dortmundban nagyon sokat vártak tőle, nyilván azért is igazolták le. És a Dortmundnál jobb nevelő műhely, vagy nem is ilyen nevelő, ilyen tovább nevelő. Tehát nem ő a nevelő, hanem az, aki tovább és az áthidalja, mint Hollandnál, a nevelőklub és a nagyon-nagyon nagy klub közötti kapcsolat, és én ott azt hittem, hogy ez bejön nekik, és nem jött Isak szempontjából be, és aztán végül tényleg eljutott végül ide a top szintre, vagy Premier League szintre, de még mindig nem a legnagyobb csapatoknál van, és nem tudom, hullámzó játéka, ahhoz képest, hogy mekkora például nem jó a levegőben, de nem is az a típusú, viszont egy csomó minden magáról is azt mondta, amikor kérdezték, hogy hát jól látok a pályán, meg megfelelő az intelligenciám, meg jó gyorsaságom, meg jól támadok le. Tehát ez tök érdekes, amikor kérdezel
egy... Ez utóbbi kell talán a legjobban.
Amikor kérdezel egy centert, és ez inkább a szerepkörnek a megváltozását mutatja, és ha belegondolunk, az ilyen klasszikus kilencesek nagyon gyakran idős játékosok, akik még maradtak.
Igen.
Haalandból azért lesz 200 milliós játékos majd valamikor.
Mert fehér holló.
Mert hogy fehér holló, meg ő az unikorn is, tehát az, aki mindent tud, és még olyan képességei is vannak, mint egy klasszikus 9-esnek. És Isaacnál mondjuk ez lehet, hogy nincs meg, mert mondjuk könnyű súlyú, meg nem jó a levegőben, ami kimondottan jó a Premier League-ben, ugye? És soha nincs a levegő. Jó, nyilván szofisztikáltabban játszanak, és ez nem a League van. De hát azért időnként szeretnék fejbe rúgdalni azt a centert, aki bent játszik. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből, és hogy mondjuk Isaac van-e annyira erős.
Ami indokolhatja talán ezeket az igazolásokat, az az, hogy mind a két esetben, és ezzel térnék át Antonira, egyértelmű volt, hogy mire van szüksége az edzőnek, illetve a klubnak. Tehát Isaac személyében azt a profilt találták meg, aki kellett, Antoni pedig Ten Hag sok Ajax igazolása, vagy hát akarta igazolása közül, de Jong például nem sikerült.
Van az a mém, amikor a Manchester United bemutatja az új mellszponzorát, és az Ajax.
Hát így van.
Illetve nyilván, amikor a hülyeséget mond az ember, tehát fordítva. De Ajax és a Manchester United, igen, természetesen, igen. Amikor az ember jót akar mondani, akkor pont hülyeséget mond. Na mindegy. Szóval a... És akkora szüksége van? De valamire szüksége van a Manchester Unitednek, az biztos. Mert hogyha megnézed a kínálatot elől, azért nem minden nap, tehát a... amikor Marciában kellene bíznod, az nem biztos, hogy jó jel.
Hát illetve talán és most Cristiano Ronaldo értéke ment lejjebb egy...
Igen, és Cristiano Ronaldónak nem tudjuk, hogy mennyire van ott a feje, és mennyire húzza a száját, és mennyire akarna máshova menni, és egyébként is öregszik, tehát ez ellen azért senki nem harcolt sikeresen a végtelenségig. És mink vannak még? Rashford,
Sancho,
akivel szemben kevés kifogást lehetne felhozni, amíg megnézed, hogy játszik. És azért kisé hullámzó ahhoz képest, hogy mennyi pénz ment el rá, de és akkor Rashfordnál meg ugyanez. Vagy inkább nem előrefelé fejlődik feltétlenül, nem mindig ezt érzed. És akkor ezek után tényleg elfér oda még támadó, mert kell még oda a plusz lendület, meg a veszély, meg ilyesmi, hogy most egy félelmetes bal lábbal rendelkező, nagyon jó pálcika ember Amsterdamban az első számú megoldás ennyi pénzért, az tényleg lehet köthető azzal, hogy az edző honnan jött.
Na igen. 100 millió, 160 milliót gombolt le az Ajax a nyáron a Manchester Unitedről.
És ilyenkor azért gondolkozol azon, hogy mennyire fizetik túl. Vagy hogy pont jó szinten fizetik magát a potenciált. Mert nagyon sok olyan játékos van, akiről azért szerintem még nem tudod azt mondani, hogy ez biztos, hogy beválik. Mered azt állítani egy Antonira vagy Isaacra? Hogy ők fixre beválnak Premier League-ben?
Igen.
Azt mondod? Uh-huh. Azt mondod mind a kettőre?
Én azt mondom, hogy be fognak.
Meghatározó szinten? Tehát azt mondod, hogy meghatározó Premier League játékos lesz?
Én még a Manchester United és a Newcastle szintjén sem gondolom, hogy anélkül elhoznának ilyen pénzért játékost, hogy ne lennének abban biztosak edzői, szakmai szempontból, hogy ez beválik. Itt az elmúlt évekből szerintem a nagyon
biztosan
nagy...
Biztosan nem mehetsz.
Hát biztosan nyilván nem mehetsz, mert megsérülhetnek.
Mert szembe jön az első meccsen valami, és fölrúgja a lábát.
Valami Isaac Hayden, vagy valami olyan
hát elem. Kompromisszummentesebb játékos.
Igen, mondjuk most már pont nem, de igen, tehát hogy persze vannak olyan körülmények, amik eljutathatják oda ezeket a játékosokat, hogy nem lesz annyira sikeres a pályafutásuk, de én azt gondolom, hogy itt azért ezek a megfigyelő hálózatok.
Jó, mondjuk az is igaz, hogy mondjuk a játékos megfigyelés, meg a profilozás az biztos, hogy minden korábbinál fejlettebb.
Persze, tehát hogy most itt lehet azt mondani, hogy Pogba hiába fizettek érte ekkora összeget, valójában soha nem vált be a Manchester Unitednél, de ennek is szerintem számos egyéb oka van. Azok a játékosok, akikért az elmúlt években nagyon nagy pénzt fizettek, most Ruben Dias jut eszembe, akin fölkapta a fejét mindenki, hogy egy Benfica védőért miért adnak ennyit, Bruno Fernandes, akiért ezért szintén akkor még nem gondolta senki, hogy ennyit érdemes kidobni az ablakon, nem ablakon kidobott pénz volt, ez azóta már teljesen nyilvánvaló, vagy éppen Luis Diaz, azok elég jól működtek, és elég jól beváltak.
Azért arra kíváncsi lennék, hogy mi történik a Manchester Unitednél, ha ez nem jön be. Mondjuk nem jön be ez az Ajaxos vonal, sőt nem jön be Ten Hag. Akkor mi van? Mert akkor odaadtad az edzőnek a kormányrudat.
Hát ezt aki, azért már láttuk, tehát aki, nem jött be a Mourinho vonal, ott
igen,
is
azért aki ismerős közegből ismerős játékosokat hoz nagyon sok pénzért.
Egy nagyon sokadik szemlélet vált.
És miért volt szemlélet? Tehát a váltani azt lehet, ami van.
Igen.
Mert most tényleg most a Manchester Unitednél mi van?
Hát most a tudom, hogy holland, ez van, messzire most, vezet most ez a dolog, de már ezt rég ki akartam beszélni a TT-ben, és nagyon tetszett a felvetés. Hogyha megnézzük a legdrágább játékosokat a világon, a legdrágább átigazolásokat, akkor most úgy néz ki a Wikipédiáról, nézem, 10 legdrágább, hogy Neymar az első, a Barca Paris Saint-Germain átigazolás nem volt egyöntetű siker azért. A második Mbappé, Monaco, Paris Saint-Germain, ez pipa, akkor ez siker. Harmadik Coutinho, Liverpool, Barcelona, ez óriási bukás. João Félix a negyedik, Benfica, Atlético, ez sem egyöntetű, egyértelműen nem egyöntetű, sőt, ez sokkal negatívabb talán még, mint a Neymar féle Barca PSG.
Jön Dembélé.
Aztán jön Griezmann, Atlético, Barca, bukta, Grealish, Aston Villa, Manchester City, ez még alakul.
Folyamatban.
Lukaku, Inter, Chelsea, óriási bukta, Dembélé, Borussia Dortmund, Barcelona, ez most kezd beérni, de nem úgy tűnt sokáig, hogy ez beérne. Hazard, Chelsea, Real Madrid, és akkor itt a tizedik helyen még a Ronaldo, Real Madrid, Juventus, ezt is nyugodtan nevezhetjük bukásnak. Gareth Bale pedig a Tottenhamből a Real Madridba, ez azért egy sikertörténet, bárhogy is végződjön. És még a tizedik hely után ott vannak ugye Cristiano Ronaldo még egyszer, Higuain, Napoli, Juventus igazolása, azért az sem feltétlen sikersztori. Rengeteg ilyen van. Tehát a legdrágább játékosoknál meglepően magas arányban van belőle bukta.
Az igen, ez egy jó felsorolás volt.
Nem lehet, hogy az, hogy tehát van az a pénz, aminél már nehéz nem bukni egyébként?
Igen, mert azt mondod, hogy itt valami csoda.
Mert hogy annyira magasra teszi a lécet már maga az átigazolási díj, hogy még egy, nem tudom, egy Grealishre is húzod a szádat, hogy ember, ez 100 milliós játék. Tehát oké, 50 milliós, minden további, 70 milliós, oké, 100 millió. 100 millió. És akkor mennyi De Bruyne?
Igen.
300?
Igen, épp ezért gondolom azt egyébként, hogy mindig közelebb van az, amiről beszéltünk.
És persze az is igaz,
a fizetéseket nézve, hogy...
A fizetéseket is, meg hogy a bizonyított fix állandóan fogja magát, berúgja azt a 30 gólt évente, stb. Játékosok nagyon gyakran vagy mozdíthatatlanok, vagy akkor mozdíthatók, ha éppen hagyják leketyegni a szerződésüket, lásd Lewandowski.
Egyre inkább úgy tűnik, hogy maga a transferdíj az nem is lényeges, és innen azért...
Én ezen gondolkozom, hogy a transfer... Korábban azt mondottad, hogy a transferdíjaknál, ami nagyon elő volt, mondjuk akár egy átigazolási időszakban, az ilyen idézőjel minősített, vagy nem is tudom, minek mondjam. Ez a bizonyított minőségi áruk fóruma, rajta van a kis megjelölés, kiváló áru, azért fizettek nagyon sokat. Most inkább azért fizetnek nagyon sokat, akiben ott van a potenciál, hogy kiváló áru legyen, mert hogy magát, ha aki abszolút bizonyított, azt meg nem tud mozgatni. Vagy egy játékos saját elképzelései szerint, tehát összeveszik adott esetben, ha összeveszik mondjuk a klub vezetéssel, vagy a csapatával, vagy nagyon nem akar már egy ligában maradni, vagy hagyja leketyegni a szerződését, és átmegy. De hogy ezekre az emberekre olyan kivásárlási ár van, hogy azt nem fizetett ki, kivétel a Paris Saint-Germain.
Igen, egyébként ez, azt akartam mondani, hogy ez néhány klubnál valóban nem számít. Az angolok egy jelentős részénél nem, meg mondjuk az említett gigakluboknál. Paris Saint-Germain, Barcelona teljesen mindegy, hogy milyen a pénzügyi helyzet. A Real Madridnál, de egyébként mindenki másnál igen, tehát azért látjuk, hogy egy Torino 5 millió eurókon alkudozik, meg egyébként még a Milán is ilyen cipőben jár jelen pillanatban, úgyhogy ez inkább csak erre igaz. Na de szerintem ugorjunk itt a meccsekre, mert soha az életben nem fejezzük be ezt nem az adást.
Lazio Inter volt az első, amit mindenképpen
csodálatos
szerettünk
élmény,
volna
felemelő. Ritkán látok ekkora gombagót. Kár, hogy rossz kapuban ment, de mindegy. De igazából, tehát ha mondjuk valakit lesajnálóan beszél az olasz bajnokságról, azt úgy szívesen odaültettem volna, mert szerintem ez színvonalban meg élvezeti értékben bármivel felveszi a versenyt. Nagyon-nagyon-nagyon tetszett ez a mérkőzés. Uh-huh. A végeredménye nem, az megint más kérdés. De az Inter szerintem már megint, és szerintem az előző idényben is nagyon sok ilyen volt, hogy az Inter megint verheti a fejét a falba, hogy ez a meccs mondjuk elment, és legalább egy pontot se tudtak elhozni ebből. Mert hogy jó, hogy marha jó volt a Láció, igen, és nyilván nem lehet azt mondani, hogy nem érdemelte meg azt a győzelmet, de hogy az Internet gyakorlatilag az egy-egy után ott volt a kezében. Kapárból utána ott volt Dumfriesnak az ittszere, amit nem tudom, hogy én nagyon szeretem az ember, de a helyzet kihasználása az a vérnyomásomnak egyáltalán nem szokott jót tenni. Tehát amikor teljesen üresen jön a kapu elé, és érzed, hogy csak rá kellene bolintani, és sikerül úgy rá bolintani, ahogy azt valami teljesen kacska, és akkor utána volt még az Internek szerintem 2-3 minimum fél lehetősége utána, akkor fogható lett volna a Láció.
Nagyon-nagyon jó volt szerintem a Láció mesterve, viszont azért voltak eléggé atipikus dolgok, tehát az, hogy Milinkovic-Savic beadására fejjel érkezzen középen Felipe Anderson, az nem biztos, hogy így volt megrajzolva.
Hát a Luis Alberto Prócska gólya. Ez...
Igen, de ott is azért egy megpattanó labdáról beszélünk, nem? Tehát, hogy ott a védőn irányt változtatott. Tehát, nagyon igen, nagy
pont annyira irányt változtatott, hogy még nagyobb
igen,
gól legyen.
Igen.
Ami szerintem lehet, hogy egyébként is nagyon nagy gól lett volna.
Valószínű, tehát, hogy ettől függetlenül egyébként, hogyha csak Immobile berúgja a helyzeteit, akkor is a Láció ezt nyeri, ezt a mérkőzést. Én is azt gondolom, hogy elsősorban itt a Lációt kell dicsérni, meg Sarrit, aki kiválóan gondolkodott. Viszont én most itt pont Csáki Csabival üzengettünk egymásnak a meccs közben, azért Brozovicot elő lehet venni, mert az egyik legrosszabb meccsét produkálta az Interben itt hosszú évek alatt.
Ennyire nekem nem lógott ki, hogy ennyire rossz volt.
Nekem a testbeszéd nem tetszett annyira. Aha. Egyébként, meg pont Csabi is ezt írta, hogy neki is ezzel voltak kisebb problémái. Aha.
Mintha
Marcelo elhitte volna, hogy...
A passzvolumen az kisebb volt, de ugyanakkor még mindig nagyon nyilván jó, az ember így fölébred álmába, így fölvered, és hajnali 5-kor is elkezd 95%-kal passzolni. Tehát ilyen szempontból Brozovic mindegy. Az Inter egyik problémája szerintem, hogy Brozovicot nem lehet leklónozni, hogy Brozovicseire. Brozovic, tehát az az igazi rotáció. Hogy itt a klón technika még nem tart sajnos, mert csak kizárólag gyengébb kategóriás emberrel tudott pótolni. Én nagyon-nagyon szeretem. Tehát annyira nem éreztem vészesnek. Jó, igen, azt látszott, hogy belekergették néhány dologba, amikor saját két térfelén belekergetett Brozovicot labdaeladásokba, az azért nem feltétlenül a leggyakoribb dolog, amikor ennyire agresszíven körbe tudod nyújtani.
Én is úgy éreztem, hogy ez nem feltétlen az ő hibája, hanem sokkal inkább tűnt úgy, hogy most a védelemben nincsenek a helyzet magaslatán az emberek, és főleg Bastoniak, nem láttam sok Inter meccset, de ilyen gyenge meccsére még nem nagyon emlékszem a közelmúltból, ahol ennyire ilyen bizonytalannak tűnt. Aztán lehet, hogy ez megint csak a Láció dicsérete, mert arra a három védőre pontosan sikerült elosztani a három csatárt, úgyhogy az mindig kellemetlen legyen az intervédőknek.
Meg én mondom, az előző idényben is egy csomó rangadón ezt éreztem, hogy az Interben valami, nem tudom, nem elég kifejlődött a gyilkos ösztön. Tehát az, amikor oda tudnál úgy ütni, és ezen a meccsen is megvoltak a lehetőségeik, szerintem az első fél időben is volt olyan periódus, amiben elbillentette volna az Inter a maga javára a meccset. Egy-egy után egész biztosan volt egy mondjuk 10 perc, amikor megnyerhette volna konkrétan ezt a mérkőzést, és nem, és kihagyják, és elpazorolják, és az előző bajnoki cím lehet, hogy ezen ment el mondjuk a milánói derbiken, amikor az Inter nem tudom, hogy mennyi.
Ami most jön, és rontottál. Megsérült Lukaku az edzésem, itt a meccs után már, ami megint csak egy érdekes helyzetet. Nem Dzekóval kezd majd az Inter?
Én nagyon szeretem Dzekót, de nem biztos, hogy ez jó hír lenne.
Vagy korrá, vagy mi, milyen...
Ne, korrá. Dzekó, akkor már Dzekó. Egy ilyenre azért csak összetrótozzák. Bár egyébként pont ez, amiről beszéltünk. Hogy na, ilyenkor mit csinálsz? Fontos a meccs, Az előző idényedben azért az benne volt, hogy néhány rangadóba belenéztél, hogy nem te lettél a bajnok. Uh-huh. Mit csinálsz? Összedrótozod? Esetleg jobban megsérül? Kihagy, nem tudom, már 3 hetet, az alatt kell játszanod XBL meccset, meg a bajnokikat.
Szerencsére könnyű a BL csoport, úgyhogy...
Igen, tehát a BL csoport, pont olyan, hogy pihentet. Például lehet, hogy pihentetsz, mert a negyedik fordulóra már rég nincs esélyed. Tehát az elképzelhető, de ilyenkor azért tényleg az orvosi megrehabilitációs tápnak ott vannak ezek a gondolatai, hogy...
Ez volna a legfőbb probléma. Inzaginak nem böki a csőrét valahogy, hogy tényleg mindig kifolyik az Inter kezéből az összes ilyen meccs. Én itt nem is egy-egynél éreztem azt, hanem a legelején éreztem azt, hogy kézben volt minden.
Aha, az elején tök. Az elején
és aztán nem is tudom, valahol fél óránál volt az, hogy egyszer csak nem látod, hogy hogyan, de valahogy így átbillen a...
Ezt nem tudom, hogy edzői kérdése. És lehet, hogy edzői kérdés, mert ha mondjuk megnézzük Inzaginak a trófeagyűjteményét, akkor gyorsan végzünk. Szemben bizonyos edzőkkel, akik nem tudom, Conte.
Hát jó, de mondjuk a Lációval kupát nyert, ami szerintem nem kis...
Nem, egyáltalán nem. Kis egyáltalán nem. Nem csak, hogy szerintem Inzagiban benne van az a tehetség edzőileg, hogy fellépjen ebbe a legmagasabb edzői kategóriába, viszont még nincs ott. És lehet, hogy a kettő között van összefüggés, vagy lehet, hogy azért nincs ott, mert még nem elég kegyetlenek a csapatai. Pedig mondjuk én az Inzaginak az Interjét jobban szeretem nézni, mint a Contéjét. Mert igen, hogy játékra szerintem sokszor szebb és szórakoztatóbb. Tehát Conte azért nem a szórakoztatás legnagyobb nagy ágyúja Európa futballpályáin, viszont azért alkalmazzák, és azért lesz mindig kispadja, mert azt mondja, hogy nézzetek a táblára. Ezeket mind megnyertem.
Van egy másik edző, aki nagyon hasonló
gondolkodás. Unióra végződik.
Így van. Hogyha azt mondtad, hogy a Lazio Inter az jó propagandája volt a szériának, akkor lehet, hogy a Juventus Rómánál...
Két becsületes középcsapat rossz mérkőzésre. De tényleg, hát az nem. Nem volt, tehát se a Juventusról, se a Rómáról nem festett feltétlenül jó képet. Mit mondott Mourinho, hogy szégyelte a csapatát?
Igen, az első fél idő után.
És az első fél idő alapján tényleg volt mit szégyelni, tehát hogy így ránézze, és nem tudod, hogy most beöltöztették az Empolit Rómának, vagy nem. Tetszőleges olasz alsó-közép csapattal lehet helyettesíteni, mert hogy, és akkor ugye ránézel a Juventusra, amely meg nem nyerte meg ezt a mérkőzést, tehát ott meg ez a kellemetlen, meg az, hogy a Juventusnak a... hogy mondjam, a Juventus kreativitása és egy szovjet érárbeli panelház között viszonylag erős párhuzamokat vélek jelen pillanatban felfedezni, hogy...
Jó, de azok masszívak voltak legalább, nem?
Ez igaz. A Juventusnál még ez sem biztos, hogy igaz, de egyébként nem tudom, nem értem, hogy mi az elképzelés. Mi az elképzelés?
Hát Mourinhótól tudok itt idézni, ne beszéljünk taktikáról itt a mérkőzés kapcsán, a hozzáállással volt a gond. Még ezt lehet, hogy csak a Rómára értette, hát nem az egész.
Meg a játékkal. Tehát a Róma minden, tehát Róma elmehet valamelyik templomba, és megköszönheti, hogy azt az első fél időt akkor nem verték agyon őket, és nyilván köszönjük szépen VAR meg ilyesmi. De a mesleg legszebb jelenetét sikerült annulálni.
Igen, viszont azért azt meg kell mondani, hogy ez a Juventus, ugye pont arról beszéltünk, hogy az alapcsapat most nyilván, hogyha lesznek sérültek, mert pedig úgy néz ki, hogy folyamatosan vannak. Lesznek, igen. Tehát ugye Chiesa is nagyon sokára tér vissza, a Pogba egyelőre nem játszik, és ki tudja, hogy neki milyen lesz ez az ősze ezzel a kicsit törékenynek tűnő térdel, és ugye azt nem műteti meg. Kostić érkezésével is sikerült bizonyos lyukakat betenni, Paredes ugye szinte egészen biztosan érkezik. Miretti, hát ugye most azt hiszem a mai Tutto Sport írta új Marquisióként őt, ami egy kicsit szerintem talán erős. Még, tehát, hogy vannak ettől függetlenül biztató jelek a Juvénál.
Ha hát ez csak milyen biztató lenne, hogyha Miretti tudna játszani, és nem jönne mondjuk Paredes, és ez szerintem a Pogba nélküliségnek is köszönhető, hogy ő itt játsz. Én most láttam először, megmondom őszintén, és szerintem abszolút pozitív volt a benyomás.
Fiatalok a pályán. Igen, egészen meglepő dolgok történnek. A kényszer nagy úr. Bizonyos pontokon. Nem tudom.
Igen, miközben egyébként Gatti hosszú távon akár egy jó megoldás lehet a védelemben. Szóval én azt gondolom, hogy most ettől a szezon kezdettől eltekintve, mert nem nézett ki jól a Juventus eddig a bajnoki meccsein.
Nem, de a Juventus viszonylag húzamosabb ideje nem néz ki jól.
Igen, de hogyha azt nézzük, hogy milyen potenciál van ezekben a játékosokban, meg ebben a keretben úgy egyáltalán.
Hát azt én simán kinézem ebből a keretből, hogyha mondjuk összeáll, akkor le tudja taposni a Serie A mezőnyét. Még annak ellenére, hogy a két milánói azért most méltó ellenfél, tehát van kit letaposni.
Igen, az azokban az idényekben, amikor Allegrinek igazán jó szezonjai voltak, és ugye hozta szépen zsinórban a bajnoki címeket a Juventusszal, általában úgy nézett ki, hogy ilyen november-december környékére, elnézést, összeállt a csapat, és onnantól kezdve akkor volt egy ilyen 8-10 meccses nyerőszéria.
Hát ami,
és akkor ugye ez pont itt a VB-vel esik egy időbe.
És mire formában lendülnél? Addigra jön a világbajnokság, megsérül még három játékosod,
helyzet, igen.
Januárban visszajössz, úristen, már megint mi van. Kíváncsi leszek egyébként, a Rómára nagyon kíváncsi vagyok, hogy Mourinho tényleg abban a bajnokságban, amiben az idézőjeles cinizmus, aki mondotta, jól érvényesül. Hát nem, hát az annyira, tehát a Mourinho-t erre teremtették az olasz futball. Eredmények, tök mindegy, hogy hogy éred el, akkor is... És azért most kapott játékosokat, de hát ez a Róma még mindig nem úgy néz ki, mint ami... Persze nem hiszem, hogy abban kellene gondolkodni, hogy ez a Róma, nem tudom, mikor lesz bajnok esélyes, vagy az lesz-e egyáltalán. De mondjuk egy BL helyet. De akkor utána megnézzük
annak, a Lációt. Össze kell jönnie.
Igen, csak akkor ugyanakkor mondjuk átnézek a Lációra, és sokkal fogyaszthatóbb labdarúgást látok.
Igen. Jó, de egyébként most azt vártuk ettől a Rómától, hogy sziporkázni fog, vagy az, hogy eredményeket hoz?
De az, hogy eredményeket, és mondjuk hát ahhoz képest, hogy volt egy egészen útvar első fő idejük, és így is pontot tudta fogni, az nekik szerintem egy teljesen jó, az teljesen jó eredmény.
Lehet szögletekből is egy nullázkat, meg lehet egy-egyeket.
De nem nagyon örülnék hozni a Juventus stábja helyében, ha azt visszanézném azt a szögletet.
Vagy ott az nem is kérdés. Annyit még a Juventushoz, hogy ugye megvan a BL sorsolás, most gyorsan megnéztem biztonság kedvéért. Az első meccsük mához egy hétre és egy vagy két napra a Paris Saint-Germain ellen lesz idegenben.
Bizony.
Hát itt nincs sok idő.
És a végén is így velük találkoznak.
Nincs az, sok idő kombinálni.
Az, hogy honnan van tétje, akkor az a PSG ellen még utolsó csoportmérkőzésen kellene valamit villantani, az nem a legjobb.
Az egy dolog, hogy Olaszországba ki tudnak lecsapni, de itt Messit, Neymart és Mbappét kéne lecsapni.
Na Monaco nem tudta lecsapni őket, úgyhogy...
Az igaz. Vagy hát a Monaco...
Monacót nem tudták lecsapni.
Így van, Monaco megtartotta őket. Úgy tűnik, hogy a Bayern Münchennél jó néhány embert le kéne csapni ahhoz, hogy nem működjön ez a csapat. Mégis van évente egy-egy ünnepnap, ilyen Bundesliga karácsony, amikor valahogy... A Mönchengladbach ellen hiába ágyúzzák a kaput kitartó erővel.
Az ilyen meccseket így szerintem érzed a Bundesliga szurkolók, már akik nem Bayern szurkolók, hanem az ezen kívüli halvaznak az ilyen kollektív kárörömét. Hogy egyébként ők is tudják, hogy teljesen hiába való a dolog.
Igen, tehát tényleg a Gladbach elleni meccseket úgy kell várni a Bayern ellenes szurkolóknak, mint a karácsony.
De na, mikor végre látod valamit, itt megnézed, és akkor Jan Sommer véd 20-at, és Bundesliga rekord, és teljes gádmód az ember.
Igen. 19 védés, ugye az a hivatalos.
Igen, bár most nézegettem, és valahol 18-nak adják, de jó az 19-nek szerint.
Hát ott lehet, hogy annál a dupla helyzetnél annál csak egynek írták be, amikor lábbal kézzel védett.
Olyan gyorsan mozgott, hogy az csak egynek számított. Egészen elképesztő, hogy védett. Ez a tipikus, amikor futballmenedzserezed, és tudod, hogy évente kétszer van ilyen mérkőzés, amikor bármi, tehát a teljes szekrénysort az ellenfélhez dobod, mindenhonnan lősz, és még így jónak is, és nem is játszol rosszul egyáltalán, és akkor a végén így ránézel, és azt mondja az egyik, hogy lövések 32-2, eredmény 0-1. Tehát legalább a Bayern ezt az egyet megúszta, hogy nem 0-1 lett, mert az végképp őrítő lett volna ennyi helyzettel, meg ilyen játékkal.
Meg egyébként, tehát most, hogyha itt most Nagelsmann helyében lennénk, akkor azt mondanánk, hogy oké, hát ez tényleg megtörténhet. Furcsa, hogy mindig a Gladbach ellen, de azért rendben volt ez a meccs játékra.
teljesen, és egyébként a Gladbach egyáltalán nem volt rossz. Csak hát, hogy ebből ezt egy ponttal el tudtak menni. Az, nem is tudom, azt hiszem 4,69 volt a Sommernél az, amennyi gólt kellett volna kapni a helyzetek minősége alapján, ahhoz képest kapott egyet, és azt is épp hogy. Tehát ahhoz már nem tudom, ahhoz már tényleg ilyen God mode nála is, meg az ellenfélnél is az kell, hogy berúd.
Bizonyos de... kérdéseket azért felvett, hogy ez a Bundesligának a forduló előtt az első és a második helyezett csapata volt.
Hát de ezek a kérdések szerintem már régóta fönnállnak a Bundesliga esetében, és nem tudom, hogyha a bajnoki rendszeren nem változtatnak, vagy nem történik valami totális kataklizma a Bayern Münchennél. Ezen hogy lehet változtatni? Mert ugye kívülről nem jön változás, mert nem tud kívülről olyan nagy befektető jönni, mint hogy Szaúd-Arábia úgy dönt, hogy a Newcastle United-del játszik ezen túl nagyban futballmenedzsert. És ezt nem tudod megcsinálni Németországban. A Bayern tradicionálisan egyébként is a legjobban menedzsert, legnagyobb, legcsillogóbb, legnagyobb presztízs klub. És akkor így befagy az egész. És vége annak a dinamikának, ami azért mindig jellemez a Bundesligát, vagy a Bundesliga fennállásának nagy részében jellemez a Bundesligát, hogy Bayern nagyon jó, aztán 2-3 év után jön valaki, lelöki, aztán visszaül. És ez így tök jó volt, de most már az izgalom is végképp eltűnt.
Igen, mert nincs aki lelökje.
És hát nincs aki lelökje.
Egy-egy meccset várhatunk a szezonban.
És egy-egy meccset, de az mit mond el, hogy... De egyébként ennek ellenére így egészen, tehát hogy hangulatilag... Pont Németországban voltam nyaralni, és pont szembe jött a Bayern Münchennek a szurkolói mentek meccs a Wolfsburg ellenére éppen. És a pályaudvaron találkoztunk benne mindenki, Bayern mezben, sába, minden. Elképzeld, már ott olyan volt, tök jó volt a hangulat egyébként, hogy már ott mennyire. És akkor utána egyszer megutaztam Augsburg szurkolókkal egy vonaton, abban is volt egy élményfaktor. És így belegondolod, hogy egyébként milyen marha jó hangulat van, mennyire megérdemelnének egy olyan bajnokságot, ami még izgalmas is.
Mert hát ezért van ilyen hangulat, mert kimennek a meccs, és
ja,
hogy úgyis a Bayern.
Úgyis mindegy, úgyis a Bayern. De tudod, milyen érzésem volt? Nem tudom, hogy olvastatok-e ilyen 1944-45-ös magyar újságokat, amikor így mozog a front, és azt, és akkor olvastad az újságban, hogy csapataink hősiesen, nem tudom, hogy milyen késleltető hadműveletet hajtottak végre, és az az érzés, hogy egyébként jó, nyilván tud az eredményt, tehát ez ilyen szempontból már mindegy, de hogy egyébként azt figyeled, hogy bármilyen hősies a késleltető hadművelet, meg a felmentés, hogy érdekes módon a front az még így megállíthatatlan mozog, és a rossz irányba. Hm. Tehát valami ugyanezt érzed a Bundesligában, hogy ez itt tök jó, hogy a Mönchengladbach pontot tud lopni a Bayernnél, és majd nem nyer. Jó, hogy a kapusa az félisten üzemmódban van. És akkor mi van? Most ezt tudod, mit jelent? Te is tudod, meg én is tudom, hogy mit jelent, hogy a Bayern nem 16, hanem 14 ponttal nyeri a bajnokságot adott esetben. Ez körülbelül azt jelenti.
A bajnokságot ennyivel nyeri, de vajon a Bayernnél levonták-e valami következtetést? Nagelsmann halva nem igazán, mert ő azt mondta, hát hogy a szezon eddigi legjobb mérkőzését
játszották. Azt akarom mondani, hogy a játék az szerintem teljesen rendben van.
Viszont nehéz ezzel vitatkozni.
Játék rendben volt, a helyzet kialakítás rendben van, a helyzet kihasználás az más kérdés.
Pont az egyetlen dolog, Upamecano hibája és a védő kérdés azért az továbbra is megmaradt a Bayern Münchennél.
De benne ez mindig meg, nem? Tehát ahhoz képest, hogy ő egy milyen értékes és milyen jó védő egyfelől, mindig azt érzem, hogy benne van egy ilyen önmegsemmisítő gomb, amit itt néha benyom egy mérkőzésen, amivel az a probléma, hogy itt még oké. Tehát egy Bayern Mönchengladbachon csinál valamit, és abból kapnak gólt, és majd úgy nem nyernek. Jó, és egyébként 93 pontunk lesz a bajnokság végén, és semmit nem számít.
Tehát akkor az Inter ellen De Ligt és Lucas Hernández.
Ugyanakkor most azon gondolkozom, hogy mondjuk egy, nem tudom, tényleg egy Inter ellen, vagy Barcelona ellen, amikor számít, és amikor van még konkurencia, vagy BL kieséses szakaszban, ott azért ez nagyon súlyos következményekkel járhat. És nem tudom, hogy ezt ki kell nőni, vagy még rutinosabbnak kell lennie, vagy nem tudom, hogy minek kell lennie. Vagy egyszerűen vannak olyan játékosok, akikben ez benne van, mindig is voltak.
Nem viselik akik el az esélyesség terhét.
Ez nem tudom, hogy mi. Ez ilyen figyelmi kérdés lenne.
unatkozott egész meccsen, és akkor egyszer.
De hát a Leipzigben is voltak ilyenek, hogy ilyen teljesen megmagyarázhatatlan, hogy egyébként nem tudom, a bajnokság 85%-át lejátsza a világklasszis szinten, és akkor van olyan mérkőzés, amikor visszazavarnád a Bundesliga kettőbe. Vagy az osztrák bajnokságban, hogy Salzburgban ezt eljátszhatod, de itt nem.
Hát igen.
De hogy... És egyébként abból szerintem abból lehetne fejlődni, hogy mondjuk ezek a hibák következményekkel járnak. De a német bajnokságban nem járnak következménnyel.
Maximum megbünteti a csapat.
Hát,
vagy, kis pénzbüntetés.
Vagy kevesebb ponton nyeri a Bayern a bajnokságot. Ugye ez nagy Bandó Andrásnak volt egy az NB1-ből a 80-as évek közepén egy ilyen. És abban volt, hogy mi történik, hogyha az NB1-ben X csapat bundázik, akkor mi történik? És az egyik az volt, hogy hát ha a Honvéd bundázik, akkor csak kevesebb ponton nyerheti meg a bajnokságot. És néha ezt érzi a Bayern Münchenről is az ember. Bármi történik, attól függetlenül itt nem nagyon látunk izgalmakat. Arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a Bayern, ez el tud-e jutni mondjuk a csúcsa európai szinten?
Nem tudom, hogy hányan csinálnak tőlünk Bundesliga fantasyzést, és nem tudom, hogy ott van-e korlátozás, hogy hány játékost rakasz be egy az csapatból, összesen. De
nyilván
hogy ha én játszanék, akkor csak a Bayern-t dobnám föl így egybe is.
Tavaly játszottunk.
Ja, tényleg, nem emlékszem, hogy hogy volt.
Az a kérdés, mondjuk, az a kérdés nekem mondjuk még fölvetődött, hogy ez tök jó, hogy mondjuk elmegy Lewandowski és van Mané, és ilyen tetszőlegesen összerakható IKEA-s elemekből a Bayern támadójáték, és mindegyik jól néz ki. Viszont lehet, hogy néha hiányzik az, aki a center-center. Elképzelhető, hogy van az ellenfél és az a mérkőzés, amikor iszonyúan fog sírni egy mondjuk Lewandowski szintű 9-es után. Amiből nagyon kevés van, visszacsatolva ezért adnak mondjuk ekkora pénzeket a jó és modern értelemben jó centerekért, mert hogy nagyon kevés van, és lehet, hogy kihalóban lévő faj, vagy átalakulóban lévő faj.
Ez olyanakért, mint Olivier Giroud, aki a levegőben így el tudja találni a labdát, ahogy...
És azért Giroud tudott olyan eredményeket hozni, akár klub szinten, akár mondjuk válogatott szinten is, amikor nagyon kellett az a csapatban. Szóval egy ilyen jellegű játékos lehet, hogy kellene még a Bayernbe, csak hát ilyen jellegű játékos nehezen tudsz megfogni. És a német válogatott ugye volt olyan, hogy EB-n ugyanerre ráfutott, hogy Gomez volt.
Igen.
Gomez volt a center, és Gomeznak tök jól ment, aztán megsérült Gomez. És akkor mi történt? Volt egy csomó tök jó támadó, center az mondjuk momentán egy se, és
hát Klose után nem nagyon volt olyan, aki klasszikus center lett igen. volna, nem?
De ezt hallottam egyébként scoutoktól is, mert akik Nyugat-Európában, hogy kevés. Átalakul, meg mindenki támadó lesz, de nem középcsatár lesz, és keresik, és alig. Tehát olyat nagyon sokat találni, hogy több posztos támadó, olyan nagyon sokat találni, aki mondjuk eredetileg szélső támadó volt, de valamiért testalkati adottságok középre rakták egyszer, de olyat, aki ilyen klasszik center, azért nagyon sok pénzt meg lehet adni.
Stefan
Sandro Wagner.
Na, szerintem nagyon.
Saját bevallása szerint a Bundesliga a legjobb csatár, vagy a legjobb német csatár. Valamilyen volt, az önbizalom nem hiányzott belőle. Hát több, mint Bentner.
Igen.
Akinek egyszer a pszichológusnál kijött az eredmény, hogy olyan eredmény nincs, mert az már nincs az önbizalom skálán.
Most leigazolta ezt a fiatal dán srácot az Atalanta, azon röhögtem, hogy ha már csatáról beszélünk, hogy hívják, olyan is a neve, mint a hollandé, és ő az új holland, a régi 21 éves baszki, tehát hogy ez most miről beszélünk?
Ezt tudod, ez jó, lassan labdarúgókra is a TikTok trendek, elpasszott, holland, unalmas már, jöjjön az új holland, te 21 éves.
19-es dán középcsatár, srác, majd meglátjuk, hogy,
lesz az új holland. Azt mondod, hogy kicsit gyorsabb, de ha belegondolsz például Oldak idején az argentinok hány 30 új maradónát találtak, aztán egy is lett olyan, mint a régi, aztán jött egy Messi.
Igen.
Így van, pont. A fantasy csak azért hoztam be, mert továbbra is működik a fantasy bajnokságon. Geri már megígérte, hogy csatlakozik.
Ilyenkor kell bólogatni. Semmilyen kényszer nincs bólogató. Nyilván egyébként jó, mert ilyen wrestlingnek jó vagyok. Hát ugye, akinek Salah a kapitánya abban a fordulóban, igen, amikor sikeresen szereznek 9 gólt, és ebből Salah.
Hát jó, de mondjuk még mindig nem tripla kapitánynak választottad, mint itt a körünkben valaki.
De egyébként ezt nehéz felülmúlni. Tripla kapitány, 9-0, hány pontot szerzett? 3-at?
3-at.
Igen, kapott plusz egyet, mert nem kaptak gólt.
Igen.
És érted, gyakorlatilag még a pályamunkás is 15 ponttal zárta a mérkőzést a Liverpoolból. Fantasyben annyi gólt szereztek, és valahogy a Liverpool messze legjobb gól, és azt hiszem, sikerült kimaradni ebből az egészből így elegánsan.
Édes Istenem. Nem baj.
Na, ti meg csatlakozzatok.
De egyébként ez a fantasy, jaj, édes Istenem, ez a fantasy minden héten.
Igen.
Majd, ha beindul a BL, az az én terepem. Ott is csinálunk majd TT ligát, jó? Lehet?
Lehet, akár.
VB fantasy lesz?
Nem. Azt viszont bojkottáljuk, bocsánat.
Tatarral együtt?
Úgy döntöttünk. Így van.
Na, haladjunk, mert megyünk összefoglalózni.
Így van. Köszönjük szépen, Geri, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nektek pedig a meghallgatást. Köszönjük, sziasztok.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.